fűzfakéreg tea ízületi fájdalmakra, rozmarinkenőcs izomfájdalomra, míg fejfájásra, halántékra csöppentett menta illóolaj, sorolja a tippeket Csupor Dezső gyógyszerész egyetemi tanár. Persze a fájdalmakra használhatunk kémiai úton előállított pirulákat is, de mint a következő beszélgetésből kiderül, azok alapját is egy gyógynövény adja. De hogyan működnek a fájdalomcsillapítók, honnan tudja akár a gyógynövény, akár a gyógyszer, hogy hol és hogyan kell hatnia? Erre keressük a választ Csupor Dezső gyógyszerésszel, a Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetének docensével, református presbiterrel.
Ha nagyon gyermekien és laikusan akarnám kérdezni, akkor honnan tudja az a kapszula, amit én beveszek, hogy nekem hol fáj, hova kell mennie? Vagy se honnan, minden az agyban fejti ki a hatását?
A legtöbb fájdalomcsillapító nem az agyban hat, van olyan is, a nagyon erős fájdalmaknak a csillapítására a morfint és annak a származékait használják, azaz agyban, a központi idegrendszerben fejti ki a fájdalomcsillapító hatást. Azokat viszont, amiket nagyon gyakran beveszünk fejfájásra, meg ilyen-olyan ízületi fájdalmakra, azok nem az agyban hatnak, hanem a test minden részén, mégpedig azáltal, hogy csökkentik a gyulladást. Tehát az, hogy a fájdalom is csökken, az már egy következmény. Annak a következménye, hogy valamilyen gyulladás csökken. A fájdalomnak az oka ugyanis mondjuk egy ízületi vagy egy izomfájdalomnál vagy egy fejfájásnál, az valójában az, hogy olyan vegyületek képződnek, amelyek vagy lokálisan egy-egy testrészünkben, vagy pedig általánosabban gyulladást keltenek, és a gyulladás fájdalommal fog járni. Hogyha a gyulladást csökkentjük, akkor a fájdalom is csökkenni fog.
És ilyen értelemben akkor nincs különbség mondjuk a tévéreklámokban látott, mondjuk fejfájásra javasolt vény nélkül kapható gyógyszerek között? Mindegyik ugyanezt csinálja, hogy a gyulladást csökkenti?
Hát nagyjából igen. Azért vannak különbségek, mert ezeket a gyulladás keltő anyagoknak az előállítását különböző enzimek segítik elő a szervezetben, és a gyógyszerhatóanyagok ezeket az enzimeket különböző módon, különböző sebességgel, erősséggel gátolják. Tehát vannak különbségek, de az alap az nagyjából ugyanaz, hogy gátlódik valamilyen enzimnek a működése, ami miatt a gyulladáskeltő anyagokból kevesebb fog képződni. Ez az alap.
Az algopirin is ezen az elven működik? Ezt most csak azért kérdezem, mert hogy az már vényköteles gyógyszer lett, és ezt sokan annak idején nehezményezték.
Igen, az algopirin is, de az aspirintől kezdve itt sorolhatnánk a gyári neveket, a lényeg mindegyiknél ugyanaz. A különbség az például lehet ez is, amit az algopirin példáján bemutatható, hogy bár a fájdalomcsillapító hatás ugyanolyan, mint más szereknél, de vannak olyan mellékhatások, amely csak erre a hatóanyagra jellemző. A lehetséges májkárosító hatás miatt szigorították azt, hogy ez a szer most már nem érhető el vény nélkül.
Akkor ez indokolt volt?
Hát ezen lehetne vitatkozni, mert a jelenleg forgalomban lévők között is van olyan, ami nem kevésbé veszélytelen. Született egy ilyen szakmai döntés, de tény, hogy ez a gyulladáscsökkentő, ez túladagolva hosszú távon okozhat máj problémákat. De hát ugyanilyen máj problémákat okozhat egyébként a paracetamol, amit nagyon sokszor gyakran használunk megfázásban, mert annak a lázcsillapító hatása az, ami igen kifejezett, az pedig vény nélkül elérhető. Tehát itt nem teljesen egyértelműek a szakmai érvek, ellenérvek. Van, ami mondjuk áldozatul esik a fűnyírónak, más meg még nem.
Mi a helyzet azokkal a gyógyszerekkel, amik nem kapszula vagy tabletta formájában kerülnek a szervezetünkbe, hanem a bőrünkön keresztül, mondjuk tapaszokra gondolok, vagy krémekre, kenőcsökre, azok milyen elven működnek?
Hát azok nagy részében is ugyanolyan hatóanyagok vannak, például a diklofenák, az egy közismert hatóanyag, abból nagyon sok tabletta kapszula van, de ugyanez a molekula bőrre kenve is csökkentheti a fájdalmat egy ízületben, vagy mondjuk egy izomban. A különbség az az, hogy míg hogyha a szájon át bevesszük, akkor áthalad a májon, és a májat részben megterhelheti, hogyha rákenjük egy fájó testrészre, akkor közvetlenül ott az érintett szervben, szövetben fejti ki a hatást, és a májat nem terheli. Ezért célszerű, hogyha valamilyen helyi fájdalom van, akkor inkább ott lokálisan kezelni, és nem azonnal bekapni valamilyen tablettát, kapszulát.
Általánosságban lehet mondani olyat, hogy akár ezeknek a külsőleg, belsőleg használatos fájdalomcsillapítóknak mi az az időtáv vagy rendszeresség, aminek a használata nem veszélyes? Tehát, hogy ha nem tudom, 3 napig fáj a térdem, bekenem, jobb lesz, akkor rendben van, ha meg 3 nap után is fáj, akkor azért keresek fel egy szakorvost, mert ha elkenem a, szó szerint elkenem a fájdalmat, az nem oldja meg hosszú távon a problémát.
Hát egyrészt nem oldja meg a problémát, de hát vannak olyan állapotok, ahol a probléma nem is nagyon megoldható. Mondjuk egy komolyabb ízületi porckopásnál a probléma nem lesz megoldható, az a cél, hogy valamilyen elviselhető életminősége legyen a betegnek. Tehát nem biztos, hogy az a fő probléma, hogy elfedi az igazi gondot. A fő probléma inkább szerintem az lehet, hogy vannak olyan hatóanyagok, amelyek hosszú távon kifejezetten veszélyesek. És erre nem tudok általánosat mondani, mert van 10-15 féle hatóanyag, és mindegyikre más jellemző. Van, amelyik hosszabb távon is szedhető, van, amelyik akár duplázott dózissal is biztonságosan szedhető, van, amire meg az az érvényes, hogy nem szabad túllépni a javasolt időtartamot, vagy pedig a dózist nem szabad emelni. Tehát ami biztos, amit tudnék mondani úgy általában, hogy nagyon meg kell nézni, hogy mit írnak a beteg tájékoztatóban, annál hosszabb ideig és többet nem szabad szedni, illetve hát még jobb az, hogyha ezt egy szakembertől megkérdezzük.
Hogyha cserélgetjük, mondjuk ha valakinek ilyen porckopása van, ami élete végéig ugye megmarad, akkor az jó megoldás lehet, ha cserélgeti mondjuk a kenőcsöket? Hogy ne ugyanaz a hatóanyag legyen a szervezetében mindig?
Hát részben igen, de mondjuk pont a kenőcsöknél a veszély az kisebb. Inkább a probléma ott van, hogyha valaki szájon át szed tartósan kapszulákat, tablettákat, és az igazi veszély meg abban van, hogy különböző néven forgalmazott, de nagyjából ugyanazt a hatóanyagot tartalmazó készítményeket egyszerre kezd beszedni. És ebben részben a reklámok a hibásak, mert van olyan termék, amit fejfájásra reklámoznak, egy másikat meg derékfájásra, mert fókuszálnak valamilyen problémára. Fáj az embernek a fej is, meg a dereka is, és bevesz két kapszulát, de valójában mind a kettőben ugyanaz a hatóanyag, és ilyenkor hát nyilvánvaló, hogy a mellékhatásoknak az esélye jóval nagyobb lesz, hogyha duplázzuk vagy triplázzuk a dózist. És nagyon sokan vannak, és én is hallottam már ilyenekről, meg vannak ismerőseim, akikkel ez előfordult, hogy a reklámok hatására különböző fájdalmakra elkezdtek egyszerre több gyógyszert szedni, és ezzel gyakorlatilag túladagolták az adott molekulát.
És egy ilyen fájdalomcsillapító, ha két fájdalom van a testemben egyszerre, tehát a fejem is fáj, a derekam is, és ugyanaz segítene rá, akkor az egy kapszula képes mind a kettő fájdalmat egyszerre csillapítani, tehát nem indokolná, hogy két szemet vegyek be belőle, ugye?
Egyáltalán nem. Tehát ahhoz, hogyha több helyen fáj bennünk valami, azt egy kapszula is, egy dózis is meg fogja oldani.
Akkor mondjuk az egy jó javaslat, hogy ilyen esetben az ember merjen a gyógyszerésszel alaposabban beszélni a patikában, elmondani, hogy ez is fáj, az is fáj, jó-e ez együtt, szedhető-e együtt, és akkor esetleg kiderül lesz, hogy de hát ez ugyanaz, segítenek a gyógyszerészek.
Igen, hát el kell mondani azt, hogy milyen fájdalomcsillapítókat akarunk egyszerre beszedni, és akkor kiderül az, hogyha itt átfedések vannak. Tehát erre tényleg figyelni kell.
És végül is ez még a pénztárcánknak is jó lehet, mert akkor nem kell az egyiket megvenni.
Így van.
Jó, a másik, hogy ezek ugye, amiről most beszéltünk, főleg a kémiai úton előállított gyógyszerek, krémek, kenőcsök voltak. Vegyük ide a te szakterületedet, gyógynövények. Mi az a fájdalom, amit szerinted ki lehet váltani gyógynövényekkel? Most mondok egy példát, amiről már egyszer beszéltünk, az izomfájdalmak, tértfájdalomra rögtön eszembe jutott a fekete nadájtőből készült krém vagy kenőcs. Az például egy jó alternatíva?
Igen, ez egy jó alternatíva, mert az bizonyos mellékhatásokkal nem rendelkezik, amivel a gyógyszerek egy része viszont igen. Tehát például a fájdalomcsillapító gyógyszerek egy része az a gyomornyálkahártyára nem túl előnyös hatású. Ezért van az, hogyha valaki nagyon hosszú ideig szed fájdalomcsillapítót, akkor kialakulhat nála a gyomorfekély. Míg a fekete nadájtővel kenegethetjük bármennyi ideig magunkat, a gyomorfekély egészen biztosan nem fog kialakulni. De hát mondhatnánk más növényeket, a rozmaring tartalmú krém vagy kenőcs ugyanígy megoldhat egy izomfájdalmat, és nincsenek veszélyes hatásai, vagy árnika tartalmú kenőcsel ugyanez a helyzet, hogy ezek a mellékhatások, amelyek gyógyszerek esetén kialakulhatnak, ezeknél a növényeknél nem alakulnak ki. De nem csak kenegethetjük magunkat növényekkel, hanem vannak olyan növények, amelyeket szájon át beszedhetünk ugyanolyan céllal, mint egy-egy szintetikus szert, mondjuk ilyen az ördögcsákja, aminek a kivonata az egészen jó ízületi fájdalmakra, és nem rendelkezik azokkal a mellékhatásokkal, amelyek a gyomornyálkahártyát érintenék.
És egyéb típusú fájdalomra, fejfájás, például arra van olyan gyógynövény, amit bármilyen módon hasznosíthatunk?
Nem túl sok, és ennek az az oka, hogy a gyógyszerek között vannak olyan molekulák, amelyeket kifejezetten úgy fejlesztettek, és olyan termékek, hogy nagyon gyorsan felszívódjanak, és percek alatt megszüntessék a fájdalmat. A növényi fájdalomcsillapítók közül, azok közül, amelyeket szájon át tudunk bevenni, azok között ilyenek nincsenek. Tehát ha valakinek fáj a fej, akkor nem azt várja el, hogy mondjuk 3-4 órán belül megszűnjön, hanem inkább 5 vagy 10 percet szeretne. Ezért az egyébként fejfájásra is jó fűszfakéreg, tea, az nem egy jó választás, mert annak a hatása lassan alakul ki. Tehát ha fáj a fejünk, akkor szerintem jobb bevenni valamilyen fájdalomcsillapító gyógyszert, mert a hatás gyorsan kialakul. De hogyha ez a hatás kialakulásának a sebessége nem ennyire fontos, például egy ízületi fájdalomnál, ami egész nap fog fájni, akkor már az ilyen lassabban ható növényi szerek is jó választásnak tűnnek. Egyébként, ha már a fejfájásról van szó, akkor egy elég jó tanácsot tudok adni, vagy szerintem jó tanácsot tudok adni, és ezt embereken bebizonyították, hogy a halántékra dörzsölt menta illóolaj, az nagyon jól tudja csökkenteni a fejfájást. Ennek a mechanizmus, hogy ez miért alakul ki, ez nem ismert teljesen, vannak sejtések, de egy-két csepp illóolaj halántékra dörzsölve a vizsgálatok szerint a fejfájást jelentős részben meg tudja szüntetni. És nem veszünk be semmit, nem terjük semmilyen a májunkat, a szervezetünket, és a hatás az ugyanaz, mint hogyha mondjuk egy szintetikus szerbe vennénk.
Itt említetted a fűszfa kérek felhasználását, ami lassú, de az egyébként hogyan működik? Mi van benne, amitől működik fejfájásra?
Hát a fűszfa kéreg az a növényi rész, amiből a teljes ma ismert gyulladáscsökkentő gyógyszereknek a köre kialakult. Mert a fűszfa kérekben találtak még a 19. században egy olyan hatóanyagot, amelyből kifejlesztették az aspirint, az volt az első ilyen szintetikus gyulladáscsökkentő gyógyszer, és abból fejlődött ki az összes ma ismert gyulladáscsökkentő. Tehát a fűszfa kéreg az őse az összes gyulladáscsökkentő gyógyszerünknek, úgyhogy ugyanolyan módon alakul ki a hatása, ugyanúgy gátol bizonyos enzimet, ami miatt gyulladáskeltő anyagok nem képződnek a szervezetünkben. Ami történt az elmúlt több mint 100 évben, az annyi, hogy a molekulákat optimalizálták, ezek már gyorsabban felszívódnak, a hatásuk gyorsabban kialakul, a hatáserősség az fokozottabb, de az alap, a lényeg az nagyjából ugyanaz.
De akkor a türelmes és a jó fájdalomtűrő hallgatóinak azért ajánlhatjuk, hogy próbálkozhatnak fűszfakéreggel is csillapítani akkor mondjuk a fejfájásokat.
Hát akár, vagy hogyha ízületi fájdalmunk van, akkor még inkább. Fűszfa kéregnél is arra kell gondolni, hogy kimegyünk az erdőbe és lehántjuk a kérget. Hát ez a növényi rész is már kapható boltokban, meg vannak olyan termékek, ahol kapszulába belerakják a kivonatát, tehát modern formában is lehet már ezt is alkalmazni.
És szerinted mi a jobb, tea vagy kapszula, ha már fűszfa kéreg?
Hát a kapszula annyiban jobb, hogy ott már általában megmérik, hogy mennyi a hatóanyag mennyiség. Míg hogyha otthon készítünk magunknak teát, akkor ott azért függni fog a hatóanyag mennyiség attól, hogy mennyi vízzel vonjuk ki, mennyi ideig áztatjuk, pontosan mennyi fűszfakérget teszünk bele. Persze, hogy nagyon nagyot hibázni ezzel nem lehet, de ha biztosabbra akarunk menni, akkor vannak ismert hatóanyag tartalmú fűszfakére kivonatot tartalmazó kapszulák, tabletták.
A szokásos internetes találatgyűjteményt hoznám, hogy mindezekkel szemben és mellett mit mond az internet, hogy mi a hasznos. Ez egy olyan cikk, amiben azért jobban bízok az oldallal kapcsolatban, ahonnan olvasom. Például az első helyen a fehér fűszfa kéreg található, akkor ezt megbeszéltük, hogy rendben van. Levendula, itt azt írja a cikk, hogy a teának fejfájás csillapító és feltűtlenítő hatása van, fürdő formájában pedig kiválóan alkalmas a reumás fájdalmak kezelésére. Emellett idegnyugtató, görcsoldó, idegi alapú gyomorbántalmak ellen is használják. Igaz-e mindez?
Utolsó tag mondat igaz. Tényleg idegnyugtató, görcsoldó és ilyen emésztési panaszok, amelyek a feszültséggel függnek össze, annak az enyhítésére jó lehet, de az összes többi az viszont szerintem mondjuk úgy, hogy tévedés, mert a levendula az nem alkalmas fájdalomcsillapítónak. Mindössze arra használható esetleg, hogyha beleteszik egy krémbe, és azt bőrre kenik, akkor a vérkeringést fogja fokozni, és egy izomfájdalomnál még ez is jó lehet. Tehát például egy izomláznál nagyon sokszor attól megszűnik, vagy csökken a fájdalom, hogy a vérkeringés fokozódik. A levendula illóolaj erre jó, de az összes többi, amit elhangzott, hogy fürdő formájában fájdalomcsillapító, meg az, ami az elején még meg volt említve, az viszont nem stimmel.
Tehát fejfájásra ne levendulát használjanak a hallgatóink. A következő borsmentaolaj, ez is fejfájás ellen jó a cikk szerint, pár csepp illóolajat csepegtessünk zsebkendőre, ezt dözsük a halántékunkra.
Ez stimmel, hát most nem kell feltétlenül zsebkendőre, lehet azt rögtön az ujjunkra csöppenteni, és ott azzal rákenni a halántékunkra, de ez alapvetően rendben van.
Árnika, külsőleg alkalmazható, hatékonyan csökkenti a mozgásszervi gyulladásokat, izom- és ínsérüléseket, rándulásokat, húzódásokat, kísérő fájdalmakat is.
Ez helytálló, ez így rendben van.
Gyermekláncfű, gyulladás csökkentő hatás, fájdalmat hatékonyan kezeli, epe és máj bántalmak esetén is jótékony hatású a belőle készült tea, reumás panaszok esetén is ajánlott ez a gyermekláncfűvel történő borogatás.
Hát az epehajtás a stimmel, a fájdalomcsillapítás, gyulladás csökkentés az nem. Nem tudom honnan szedte az információt a szerző, de ilyen hatása nincs a gyermekláncfűnek.
Csalán. Már a római katonák is csalánnal csípték meg magukat, hogy ízületi fájdalmaikat enyhítsék, írja a cikk. Reuma elleni fürdőt készíthetünk csalánlevélből, egyébként nagyon sokoldalú gyógynövény, jön a kedvenc témám a csalán tea, remek méregtelenítő kúrákra ismert, átmossa a vesét, és aranyeles bántalmak kezelésére is jó üllőfürdőként alkalmazva, illetve a főzetét hajhullás és korpásodás ellen is használjuk. Mondjuk ez már nem fájdalomcsillapítás, de ha már itt van minden, akkor felolvastam ezeket is. A csalán ezt mind tudja?
Hát mindig gyanút kell fogni, hogyha egy növény mindenre jó. Tehát olyan nincs, és itt se stimmelnek a dolgok, az biztos, hogy van vizelethajtó hatása, én ezt nem méregtelenítésnek, meg salaktalanításnak mondanám, de vizelethajtó, ez rendben van. Meg az is igaz, hogy tényleg a római katonák használták, de nem fürdő formájában, hanem csalán verést alkalmaztak, az azt jelentette, hogy leszették a csalánt, és a fájó testrészt megcsapkodták. Ez tényleg jó egyébként, csak a mellékhatása kellemetlen. De ez igaz volt, hogy ilyen módon a csalán szőrökből a szervezetbe bekerülő anyagok azok tényleg fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatásúak. Csak hát az emberek nagy része nem szereti, hogyha megcsípi őket a csalán. Ezek az anyagok, hogyha csalánfürdőt veszünk, azok nem fognak felszívódni. Tehát a fürdő rész az nem teljesen jó tanács. Viszont ami nem szerepelt ebbe a szövegbe, és szerintem fontos, hogy a csalán szájon át fogyasztva, tehát csalán levél, nem a gyökér, szájon át fogyasztva is bizonyított gyulladáscsökkentő. Tehát csalán teát fogyasztani különböző gyulladásokban nem egy rossz ötlet.
Például milyen gyulladásra gondoljunk?
Például amiben vizsgálták, azok az ízületi fájdalmak.
És a logika mentén, amit a beszélgetés elején mondtál, hogy tulajdonképpen a fájdalomcsillapítók nagy része úgy működik, hogy gyulladás csökkent, akkor e logika mentén mondjuk egy fejfájásra is jó lehet csalántea? Csak lassan hat, vagy arra nem jó?
Nem kifejezetten. Vannak olyan növények, amelyek más típusú enzimeket gátolnak. A végeredmény nagyjából ugyanaz, hogy csökkenni fog a fájdalom, de vannak olyan enzimek, amelyeknek a gátlása előnyösebb ízületi gyulladásban, fejfájásban pedig annyira nem jelentősek, és a csalán inkább ezeket gátolja. Tehát ez egy fejfájás nem lesz kifejezetten hatásos. Lehet, hogy az ember nem fogja érezni, hogy bármi történne. Ugyanez érvényes, hogy ördögcsákjára ízületi gyulladásban szerepet játszó enzimeket jobban gátolnak, amelyeknek a fejfájásban van fontosabb szerepe, az meg kevésbé. Kicsit leegyszerűsítettem az elején a dolgot, de nagyjából ez a helyzet, tehát a csalán az mondjuk fejfájásra nem egy jó választás.
Következő növény is egyben az utolsó a listán, cickafark, kifejezetten nőknek ajánlott növény a cikk szerint, menstruációs görcsök esetén tea vagy ülőfürdő segíthet a fájdalom enyhítésében, de petefészek gyulladás, mióma és változókori tünetek ellen is számíthatunk rá, fogalmaz a cikk.
Igen, az igaz, hogy a népi gyógyászatban a cickafark nőgyógyászati panaszoknak egy közismert növénye. A hatás módjáról, meg hatásosságáról elég keveset tudunk. Ami biztos, hogy menstruációs görcsökre jó, görcsoldó hatása az igazolt. De az, hogy hormonrendszeri hatása van-e, és az mennyire kifejezett, ezt nem nagyon tudjuk. Azt szintén tudjuk, hogy nagyon jó gyulladáscsökkentő, olyan szinten nem gyulladáscsökkentő, hogy egy akut fájdalom elmúljon, viszont hogyha van egy krónikus, a szervezetben tartósan jelenlévő gyulladás, annak a mérséklésére jó lehet. Tehát a cickafark alapvetően jó gyulladáscsökkentő, annyira nem jó, hogy egy komolyabb fájdalmat mérsékelni tudjon.
Köszönöm, van-e olyan növény, amiről mi még nem beszéltünk, és a listában sem szerepel, de még eszedbe jutott, hogy ajánljuk a hallgatók figyelmébe?
Hát egy van, ami biztos sokaknak eszébe jutott már a műsor alatt, ez a kurkuma, mert azt nagyon sokan fogyasztják, és kifejezetten ízületi fájdalmakra. És úgy tűnik, hogy az tényleg hatásos. ott a kérdés mindig az, hogy mennyire jól szívódik föl a hatóanyaga, mert alapvetően a kurkumának a vegyületei azok a bélrendszerből nagyon mérsékelten szívódnak föl. Nagyon sok függ attól, hogy a kurkumából milyen módon készítenek terméket. Tehát úgy készül-e az a termék, hogy beletesznek olyan anyagokat, amely fokozni fogja a kurkuma hatóanyag felszívódását, vagy erre nem fordítanak figyelmet. Tehát ha kurkumával próbálkozik bárki, akkor érdemes több terméket kipróbálni, hogyha valamelyik nem hatásos, mert lehet, hogy egy másik, más módon készített termék ki fogja fejteni hatást. Tehát nem kifejezetten csak a kurkumában kell keresni a problémát, ha nem hat, hanem azt is meg kell nézni, hogy ez konkrét amelyik termék. Tehát termékenként azért ebbe lehet eltérés.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csupor Dezső gyógyszerészt, a Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetének docensét, református presbitert hallották.